Kedves nézők! Tény, hogy bármilyen kép lehet katartikusan jelképes. Nézzék, hogy ez a kötéltáncos lebeg ég és föld között. Keleties, megmerem kockáztatni, remélem megbocsátják nekem az örmények, törökös perzsás zenére. Szóval számomra már ez a kép is szívszorítóan szimbolikus. Vagy ez a pár szájtáti gyerek, akiknek a garasait mi egészítjük ki néhány grammal, hogy ne maradjon fizetség nélkül a produkció. És önfelett hahota helyett megrendülten nézem a komédiádél árt és kelléket, melyet viselője oly komolyan hord az orrán közönség csalogatóként. A fekete lepel a fokozat. Bekötött szemmel, sötétben is egyensúlyozni kell. És karikán lépdelni fent a magasban, óvatosan. Utitársunk Zakariás Klára, forgatásunk szakmai szervezője. Örmény származása, azt is mondhatnám már-már mikroszkopikus és mégis élő hajszálgyökerei húzták elsőként ide, Horvirábba. Nem akármilyen helyez, háttérben az égben nyúló bibliai hegyel az Araráttal, az örmények örök jelképével, amely már Törökországhoz tartozik. A kolostor templom arra helyre épült, ahol világosító Szent Gergelyt, az örmények védőszentjét tartották évekig rabságban egy barlangban. Az ő püspöki működésének köszönhetően vált már 302-303-ban Örményországban államvallássá a keresztény hit. Odabent a másfél ezer éves templomban olyanszerű a hangulat, mint egy nagyon régi bizánci vagy egy egyiptomi kopt keresztény kolostorban, ám a zarándoki népszokások még ennél is ősibb pogány elemeket őriznek. Áldozati állatokat hoznak, bárányt, birkát, kakasokat, olykor a tehetősebbek egy-egy mikabóriót. A papok apró jelentéktelen sebeket ejtenek az állatokon, és kicsorduló vérükkel keresztet rajzolnak a hívők homlokára. Ne forduljanak el, mindezt nem mutatjuk. Legfeljebb azt, amikor szentelcsót hintenek a birka nyelvére. A többi már a születés, házasság vagy egyéb családi örömünnep miatt idejött zarándokok dolga. Háladó cédulát kötöznek egy bokor vagy faágaira, és az állatot kint a szabadban, soha nem a templomban, levágják, s vígan elfogyasztják. Minden áldozati állatot legalább 7 részre kell vágni, és legalább 7 emberrel vagy 7 családdal megosztani. Akár idegenekkel is. A hiedelem szerint Isten akkor fogadja el igazán az áldozatot, ha pont annak nem jut, aki önzetlenül szétosztogatta. Tud itt valaki magyarul?
Nekem mindig nagyon jó üdvözölni magyar népet, a Magyarországot, mert nagyon szeretem Magyarország. És úgy történt, hogy Moszkvai Egyetemen tanultam magyar nyelvet 15 év ezelőtt.
És miért pont a magyar nyelve?
Nemzetközi újságíró vagyok, és van egy lehetőség választani a keleti európai országok közül valami nyelvet. Szóval úgy döntöttem, hogy a magyar is legnehezebb. De most nekem magyar is legszebb, az örmény nyelvem után, azaz anyanyelvem után, magyar nyelv nekem ez legszebb, az legkedvesebb. Gondolom, hogy örmények minden ült. Sajnos ez az örmény nép a sorsa, a történelmi sorsa, no? Szétszorozni különböző országokban. Tanultam az erdélyi örmény települést. Hálás vagyok, országos örmény önkormányzat kiadott az én kis könyvecském, erdélyi örmény sajtóról. Ezt tudom, hogy milyen nagy, jó mozgalom történik most Magyarországon az örmény, magyar örmény származó magyarok között, és az erdélyi históriát, erdélyi kultúrát, ez kitűnő, ez gondolom, ez csoda. És én szeretnék mindenkit üdvözölni, hogy Örményország, Magyarország kapcsolatok sőbbi kellett volna nagyon erősíteni.
A galambröptetés is ősi szokás, méghozzá vértelen. Néhány dram, tiéd a galamb, s pár perc múlva ismét a gazdáé. Most azt nézzék meg, hogyan készül az örmény kenyér, a lavas.
Hovívő
A látványtól elbűvölve nem tudom megállni, hogy meg nem mutassam önöknek lassítva is ezt a művészi koreográfiát. Végül a lepedőnyi tésztát egy vasaló deszkára emlékeztető lapátra terítik, s ha már az előző adag párduc mintásra sült a földbe süllyesztett kemencében, egy ügyes mozdulattal ez kerül a helyébe. Klárának íz lett a lavas. Nekem is. Elbúcsúzunk Hor Virágtól, a világ első keresztény államának egyik legfontosabb szentélyétől. Csak az égben nyúló Ararát kísér állandóan Jerevánig. A nézelődés kezdjük vidámabb látvánnyal. Alkami vásár a város kellős közepén. Mint régi minoritates mundis, már megszoktam, hogy ott is hallani magyar szót, ahol a legkevésbé számít rá az ember. Például, ha valaki felfigyel az operatőrünkre, Márlen Urutyára, aki Magyarországra települt, igazi örmény.
Maga nekem tetszik!
Mi Libanonból jöttünk, de sokan jöttek most haza a diaszporából, szinte a világ minden országából vannak itt örmények.
És miért nem jönnek végleg haza?
Hogy itt éljünk. Hát talán, mert a családunk már 70 éve Libanonban él. Ahol azelőtt laktunk, az ma Törökországhoz tartozik. A lerohanás után az őseimet erőszakkal Libanonba telepítették ki, és ezért élünk azóta is ott.
Mondd csak hozzá, mennél egy itteni örmény fiúhoz, ha szeretnéd?
Miért tudsz valakit?
Amilyen derűsen ért véget a villámripot a libanoni családdal, olyan gyászos a felsejlő háttér. Alig halkad örmény ember itt vagy bárhol a hatalmas diaszpórában, akit ne érintene személyesen, saját családja történetében az az iszonyatos tragédia sorozat, amelyen ez a nép mindössze 25 év leforgása alatt 1890 és 1915 között keresztül ment. És persze előtte is, meg utána is. Jereván szovjet főterében, amelyet oly büszkén mutogattak a birodalom idején, az a szomorú, hogy valóban ez a legszebb. De mi lett az 5. században kiépült csodálatos ősi fővárossal, Anival? Amit a múzeumban látható, bizony csak az idegenbe szakadt hazamakettje. Látják, ott kanyarog a szakadékban a folyó. Tőle jobbra a mai Örményország, balra pedig török területen, romokban, elsüllyedve az örmény múlt. Ani a régi királyi főváros. Örményeknek látogatni nem lehet, ásatni nem szabad. A most ott lakóknak szabad viszont az ősi szobrokat eltüntetni, a csodálatosan faragott köveket elhordani, a világörökség egy darabját megsemmisíteni. Ani első királyának szobrát eredeti helyén hagyták a naív régészek. Ide csak a másolata került. Egy-két szobrocska keleties vonásokkal, néhány perzsa motívumú cserép jelzi, hogy milyen hatalmas kultúrkörhöz tartozott egykoron az örmény birodalom. A 800-as években faragott tölgyfaoszlopfők, galambokkal, elmaradhatatlan keresztmotívumokkal már az iszlámtengerbe csöppent keresztény állam magára maradottságát jelzik. A valóság az, hogy gyakorlatilag egyetlen teremben elfér mindaz, amit sikerült török területről átmenteni. A legnagyobb tragédiáról a következő terem szól.
In 1908,
Az ifjú törökök kormánya 1908-ban került hatalomra, és már ebben az évben folytatta II. Abdulhamid szultán korábbi véres külpolitikáját. 1909-ben megszervezték az adanai mészárlást, ahol körülbelül 30 ezer örmény gyilkoltak meg, barbár kegyetlenséggel. Aztán 1915-ben a fiatal török állam jelentős német támogatással megkezdte a hatalmas örmény népírtást. Ez volt a 20. század első igazi genocídiuma. Törökország módszeres tervet dolgozott ki az örmény nép kiirtására. Ezügyben már 1910-ben tartottak egy titkos tanácskozást a görögországi Szalonikiben, ahol a kormánypártok képviselői megtárgyalták, hogyan tudnának megszabadulni a török birodalom területén élő örményektől, akiket a törökök kellemetlen tényezőként tartottak számon. Az első világháború alatt ezt nagyon könnyű volt megvalósítani. A terv első lépése az volt, hogy összegyűjtik az örmény értelmiséget Törökországban. Mintegy 700 örmény értelmiségit hívtak össze Konstantinápolyba és Szmirnába, ahol aztán brutálisan legyilkolták őket. A második lépés a férfiak begyűjtése volt, 16 éves kortól 65 évesig. Behívtak tehát mindenkit katonának, hiszen így volt a legegyszerűbb. Ezeket a katonákat pedig mindegy szálig megölték. Alizonnan falvában például rengeteg örmény pusztult el a lángokban. Ugyanis ha a törököknek volt lehetőségük arra, hogy az örményeket saját városukban vagy falujukban pusztítsák el, akkor ezt ki is használták. Ahol nem volt arra alkalom, hogy nagyobb csoport örményt a helyszínen végezzenek ki, ott megszervezték a deportálást, és óriási tömegeket küldtek a szíriai és mezopotámiai sivatagokba. Itt aztán rengeteg örmény pusztult el az éhségtől és a hidegtől. Ez a fénykép egy halálra éheztetett örmény családról készült 1915-ben a mezopotámiai sivatagban. Ez is szörnyű kép. Kivégzett orvosok egy konstantinápolyi hídon. Ez itt van híres város a Nyugat-Örményországban a mészárlás után. Itt volt Örményország első fővárosa Krisztus előtt 840-ben. A város ma Törökország területén található. A szíriai sivatagból tehát az örmény nép temetője lett. Mintegy 250 ezer család pusztult el itt. Maga Winston Churchill is elismerte, hogy az első világháború folyamán 1,4 millió örményt öltek meg a törökök. Woodrow Wilson sokat segített az örményeknek híres beszédei révén, melyekben arra kérte Amerika népét, hogy minden erejükkel támogassák az örményeket, akiket a törökök ki akarnak írtani. Lloyd George, az angol miniszterelnök mondta, Örményországot az általunk emelt oltáron áldozzák fel a törökök, az európai hatalmak felelősségére gondolt. Tehát a török kormány tervének első pontja az volt, hogy először az örmény értelmiséget végezzék ki, hiszen egyedül ők tudták volna megszervezni az ellenállást. Írók, költők, zeneszerzők és papok egytől egyig áldozatul estek ennek a kegyetlen tervnek. Az ő nevüket sosem lehet már kitörölni a szívünkből.
A genocidium emlékműve a hegytetőn Jereván fölött. Itt kötelességünk fejet hajtani. Ezen a ponton minden összefügg. Ártatlan milliók halála, menekülés, hazátlanság, egy ország kegyetlen megcsonkítása, sok milliós örmény diaszpóra 5 kontinensen. És nem vigasz a gyászra, hogy vannak még népek a világon, akiknek hasonló sors jutott. Egy Örményországból Magyarországra vetődött, és most csoportunkkal hazalátogató tudósnak kénytelen vagyok nekiszegezni a kérdést. Valóban minden örmény kitörölhetetlenül a szívében hordja a gyászt?
Személyesen nekem senki nem halt meg. A nagyapám harcoltak törökök ellen akkor. Orosz hadseregben voltak mindenki, hát természetesen tisztek voltak, mert nemes származásúak. És mégis ez közös mindenkinek, ez nemzeti fájdalom, amikor beszélünk erről, mert annyi sok tragédia történt, hát mesélni se lehet. Nem is lehet megalapítani, hány ember meghalt. Végül is az a szám, amit a hivatalosan fogadott szám, ez piaci alkohol. Én erről írtam Magyarországon, és Áradban vannak cikkek erről, hogy alkották ezt a számot. No, másfél millióról beszélnek, 2,5 millióról beszélnek. Törökország fogadja csak 300 000, de sokkal több. Meg feleségem a magyar parlament könyvtárban találta egy dokumentum, amikor egy vezérkari, német vezérkari tábornok, aki tanácsadó volt Törökországban, úgy értekeli, hogy nyugat-örményországi örmény lakta területeken kb. 14-16 millió ember lak. Mi hova tűntek el, hát csak 2 millió embert meg beszereltek, nem lehet tudni. De az is érdekes, végül is belül nincs valamilyen különleges hárak törökök ellen. Engem inkább sokkal többet zavarta végül is, hogy itt Jerevánban mindig egész életemben hallottam, hogy egyszerű nép szívesen hallotta, kapcsolva volt a török rádió, hullámon, minden rádió, és török zenét szerettek.
Törökország valaha kérte hivatalosan bocsánatot az örmény néptől?
Soha ilyen nem volt, és ezért is harcolunk. Mert végül is sok most, a felszabadulás után, végül is sok nagy nemzet, nagy ország fogadta a Messerschmitt. Azért még az se volt. Csak 86-ban Strasburgi parlament első lepestette ilyen szempontból, és ők hivatalosan Európarlament fogadta Messerschmitt, örmények Messerschmitt, és ezután indul valami folyamat. Most nagyon nagy hatalmak, Oroszország, Amerika, a Franciaországban nem véglegesen, de Olaszország, Izrael, sok-sok más állam fogadta ezt a tény. Amikor ez közös lesz, és meg ENSZ-ben is ezzel kérdéssel újra fogják foglalkozni, mert többször foglalkoztak, de soha nem hoztak döntést, akkor lehet, hogy kentelenek lesznek törökök is bocsánatot kérni.
De aki mindkét országot jól ismered, Magyarországot is, és Örményországot is, és mindkét népet, látsz a két nép sorsa között párhuzamot?
Sok minden, végül is Trianon magyaroknak, nálunk sok más szerződés alapján osztogatták Örményországot, szóval van diaszpora magyaroknak, van diaszpora. Mindig, amikor barátaimmal beszélek, mindig tudok, ha örmény valamilyen problémáról beszélek, mindig tudok hozni magyar sorsból ugyanilyen példát, és akkor minden érték. Nagyon jó, nagy lelkű, végül is a törvény született 1993-ban magyar törvényhozásban, kisebbségi törvény. Nagyon fontos törvény, de hiányosságai vannak. Előbb nem látták ezt törvényhozók, de most, amikor indul Magyarországon etnobiznesz, ez nagyon fájdalmas dolog, és végül is Magyarországon is vannak emberek, akik gondolják úgy, hogy miért ők, akkor nekem is kell. És megpróbálják ebből a kis szeletből maguknak is ragadni valami egyket.
És akkor egyszerűen örménynek vallják magukat, holott nem azok?
Igen. Nem csak örményekről van szó, mert románoknál is ez történt, bolgároknak is van ez, görögöknél is ez a harc folyt, a lengyeleknek, majdnem minden.
Különböző... Tehát a magyarországi örményeknek csak egy nagyon kis százaléka beszél örményül.
De azok, akik érzik maguk szívekben egy kis örménytűzet, tanulják örményül. És nem csak örmények tanulják, tanfolyamon örményül, sok magyar is jár, és csodálatos emberek. Sok mindent tanultam tőlük. A multikulturális kultúra, amit alakul Magyarországon, ilyen szempontból nagyon jó.
Örményország a hatalmas örmény diaszporától elég sok mindent kapott. És elsősorban nem az anyagiakra gondolok.
Ez természetesen, mert inkább a kulturális szempontból ezt kell mondani, mert ilyen emberek, mint Archil Gorki, William Saroyan, Alan Hovanes, vagy Henri Troya, és ezek a nevek, ez csak kultúra hozta. Nem beszélek meg más zsáneré, Charles Aznavourról és sok-sok más emberről, aki minden szóban emlékeznek Örményországot. Ez is nagyon nagy segítség, mert kultúra propaganda sokkal fontosabb, mint pénz a szóbeszéde. Természetesen financiálisan is nagyon segítenek Örményországnak. Mi Magyarországon még nem nagyon tudjunk ezt csinálni, mert nem Hát azok, akik gazdagok voltak, meg háború után menekültek Magyarországról. Ők is járnak Magyarországra és Örményországra, élnek mindenhol, vannak nyúzélandiak, örmények, akik elmentek Magyarországon, vannak New Yorkiak, akik születtek Számosújóváron, éltek Romániában, elmentek New Yorkba, visszajöttek Magyarországra, és velünk együtt múlt évben ünnepeltünk együtt 250. évfordulója a Számosújóvári nagy örmény bazilikának. Hát ez a örmény sors.
Martina Dara nevű világhíres levéltár az örmény szellemi élet központja. Alapítása 15. században nyúlik vissza. Olyan értéket képvisel, amihez talán csak a tibeti könyvtárak vagy az egyiptomi papirüsztekercsek gyűjteménye mérhető. Pergamenreírt krónikákat, ősrégi leveleket, miniatúrákat, míves kivitelű könyveket őriznek itt. Csak örmény nyelvű kódexből több mint 10 000 van az 5. századtól a késő középkorig. A jelenlegi gyűjtemény javarésze az Ecsmiadzini könyvtárból származik, ami az örmények pápája a katolikus irányítás alá tartozik. A világ minden tájáról idejönnek kutatni azok a történészek, akiket az örmény múlt és a kaukázusi térség történelme érdekel. A kódexek egy része ráadásul még régebbi ókori írások másolatai örmény fordításai. Itt látható például Örményország térképével Ptolemaiosz geográfiájának 15. századi másolata, vagy a kaukázusi albánok története a 10. századból, amelyben rólunk, magyarokról is említést tesznek.
Itt látható a legnagyobb és a legkisebb örmény kézirat. A legnagyobb kézirat egyházi beszédeket tartalmaz, és nagyon érdekes a története. 1201-ben kezdték el írni, és 3 évig készült. Amikor 1204-ben a szeldzsuk törökök előzönlötték az országot, magukhoz vették az egész kéziratot. 2 év elteltével az örményeknek sikerült 4000 ezüst tallért összegyűjteni, és visszavásárolni a könyvet. 1915-től a kéziratot a jelenleg török területen fekvő Muskolostorában őrizték. A mészárlások idején 2 asszony megmenekítette az értékes kincset. De mivel a könyv igen nehéz, több mint 28 kiló, ezért a 2 asszony elfelezte a könyvet. Az egyik asszonynak sikerült az ő részét Ecsmiadzinba vinnie, ahol átadta megőrzésre, de a másik asszony sajnos útközben meghalt, s a nála lévő darab Erzerumban maradt. Évekkel később egy katona bukkant rá véletlenül a könyv másik részére, mely előbb Tbilisibe került, majd végül Jerevánban kötött ki. Csak ezután sikerült a kéziratot egyesíteni. A legkisebb kéziratunk egy 15. századi egyházi naptár, mindössze 19 gramm.
Hát elég fantasztikus, hogy ön New Yorkból jött, én Budapestről, ön pedig itt él Jerevánban, és mégis mindhármunk közös társalgási nyelve a román.
Én meg annak örülök, hogy van a Magyar Duna Televíziónak egy olyan sorozata, amelyik a világ kisebbségeivel foglalkozik. Lehetünk különböző nemzetiségűek, lehetünk más-más vallásúak, de a humanizmus mindennél fontosabb.
Mind a ketten Romániából származunk. 46-48-ban repatriálni lehetett Örményországba. Aki akart, eljöhetett. Igaz, hogy én New Yorkban kötöttem ki, de a barátom Manuk úr Jerevánban. Letelepedett, tiszteletre méltó foglalkozása van.
Mi az ön foglalkozása?
Muzikológus vagyok, etnomuzikológus. Az örmény és az európai zenetörténetét tanítom a Jereváni Pedagógiai Intézetben. És hát, hogy élek? Mint a legtöbb átlagember, aki itt él Jerevánban.
Amikor idejött Örményországba,
48-ban,
az akkori Szovjetunióba, tudta, hogy a világ legateistább nagyhatalmába érkezik?
Tudni tudtam, de ez végső soron nem zavart minket annyira. Egyrészt bizonyára ismeri ezt a mondást. Mindig a tiltott gyümölcs a legédesebb. Másrészt a Szovjetunió mindig kettős játékot játszott. A törökök ellenében szinte kényeztetett minket. Például a Genocidium Múzeum is a szovjet időkben jött létre. A Szovjetuniónak mindig volt adó a kezében, amit kijátszhatott a törökök ellen. Ezt csak úgy egymás közt mondom. 1945-ben, amikor véget ért a háború, a szovjet hadsereg készen állt, hogy behatoljon Törökországba. Augusztus 6-án viszont az amerikaiak ledobták az atombombát Hiroshimára, és Sztálin megrettent. Így nem kerülhetett sor arra, hogy az örmények törökországi területeit visszafoglalja. Márpedig, ha másként...
Törökország területének egy harmada tulajdonképpen örmény terület. Hiszen a középkori Örményország...
Igen, azt tudom, hogy a régi főváros is török területen van.
Pontosan. Örményország valaha a Káspi-tengertől a Fekete-tengerig és a Mediterráneumig terjedt. Olyan nagy volt. Mára körülbelül az egytizedére zsugorodott.
Egy török diplomata azt is mondta, hogy amennyi Örményországból megmaradt, nem elég ahhoz, hogy megéljen a nép, de temetőnek azért elég lesz.
Én azért jöttem New Yorkból ide, hogy lássam a hazámat, Örményországot, és nagyon boldog vagyok. Különösen, hogy a barátom Manok úr vezetget engem a Matenadaramban. Egyszerűen el vagyok bűvölve a kódexek és a régi könyvek hihetetlen gyűjteményétől. Egész véletlenül rátaláltam például egy régi örmény könyvre a magyar népszokásokról. Különben a magyar és örmény nép barátsága nagyon régi keletű. Feljegyzéseink szerint Örményországnak ezen a részén, a Kaukázus déli területein élt egy törzs, amelyik már akkor magyarnak nevezte magát. Jó kapcsolatban álltak velünk és a környező népekkel. És valószínűleg a hunokkal együtt, de talán még a hunok előtt, innen tovább mentek Európa felé, és végül letelepedtek Panóniában. Aztán később, 1000-1001 tájékán, amikor a perzsák romba döntötték az örmény fővárost, az örmények tömegesen kellett elhagyják az országot, és a Krímen keresztül, meg a Fekete-tenger mentén Lengyelországba menekültek. Onnan mentek le délre Erdélybe, és ott különösképpen Szamosújváron telepedtek le. És képzelje, New Yorkban láttam egy ősrégi magyar térképet, amelyen pont azon a környéken, ahol Szamosújvár van, azt írták, Terra Armenorum. Ami azt jelenti...
Az örmények földje, területe.
Pontosan, az örmények területe. És ezt tudja, mit jelent? Hogy már akkor erős baráti szövetség létezett a magyar és az örmény nép között.
Ez nem is rossz befejezés. Innen folytatjuk.
Szilárd Leó, ez az én böcsületes nevem.
Darvas Iván páratlan tehetségét filmekben és színpadon is bizonyította. A nemzet közelmúltban elhunyt színésze, egy komédiás szakmai titkairól, egy drámai színész életpályájáról, egy felejthetetlen művész arszpoétikájáról val. Darvas Iván, filmről, színházról, önmagáról. A dokumentumfilmet ma délután 3:43-kor a Magyar Dráma napján tekinthetik meg a Duna Televízióban.